nagyon furcsán fog hangzani, nekem határozottan az a vélemény, hogy nem akar már senki autót gyártani a világon. Tehát a régi idők ugye elmúltak, és maga az autógyártás, az borzasztóan költséges dolog, és iszonyatosan nagy fix költséget jelent a gyártóknak.
A 2020 első háromnegyed évének statisztikái alapján is bátran kijelenthető, hogy korábban soha nem látott darabszámban vásárolták az elektromos autókat Európában. A nagyvonalú állami támogatásoknak, a látványosan bővülő modellkínálatnak, a fejlődő infrastruktúrának és a hajtás technológiának köszönhetően az eladások dinamikusan nőhetnek 2021-ben is. Az európai döntéshozók ambiciózus céljainak hála az elektromobilitás térnyerése, ráadásul hosszabb távon is borítékolható. Sziasztok, ez itt a Portfolio Makro podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban kollégám Szandányi Levente, a Portfolio elemzője.
Sziasztok!
Levi, hát 2020 szerintem mondhatjuk, hogy a legnagyobb autóipari sztoria az elektromobilitás előretörése volt. Ugye azt lehetett látni, hogy míg a világ legnagyobb autópiacain és a vezető autógyártóknál jelentős visszaesések voltak az eladásokban, nyilván elsősorban a járvány hatására, addig az elektromos autók iránti kereslet korábban soha nem látott méreteket öltött. De akkor most mondhatjuk, hogy elérkezett az elektromos autózás aranykora a világban? Te hogy látod ezt?
Azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy véget ért a hagyományos autógyártás aranykora. Véleményem szerint soha többé nem fognak annyi belső égési motorral szerelt járművet értékesíteni, mint 2017-ben, a mostani, az elektromos és önvezető autózás hajnala, és az az időszak, amikor a virág ráébred arra, hogy a mobilitás biztosításának annak sokkal tisztább, olcsóbb és biztonságosabb alternatívá is, és az a durván 2,5 millió tisztán elektromos meghajtású autó, amit globálisan értékesítettek 2020-ban, a teljes piacnak mivel több mint a 3%-át adta még csak csupán, ugyanakkor azt is látni, hogy az iparági trend az kristálytiszta, az elektromos autók feltartózhatatlanul törnek előre majd a következő években, évtizedekben, és attól függően, hogy melyik cég, illetve kinek a megbízásából készült az adott előrejelzés, elmondhatjuk, hogy 2030-ra a globális autóeladások durván 30%-át a tisztán elektromos autók adják majd. Itt azért én megjegyezném, hogy ez egy óvatos becslés. Én azt gondolom, hogy ennél egy sokkal nagyobb elterjedés várható a következő években, illetve 2030-ban azt gondolom, hogy sokkal nagyobb részarányt tesznek már ki tisztán elektromos autók, az új autók értékesítésén belül. Egész egyszerűen, hogyha valaki beül ma egy elektromos autóba, utána nem nagyon vágyik vissza. Tehát nagyon sok elektromos autót teszteltem az elmúlt években, és mindig rosszabb érzéssel ültem vissza egy simán benzines vagy dízel autóba. Az a küzdelem, ami a volánnál zajlik, a folyamatos váltások, folyamatos vezetés közben ilyen apró kis kiegészítés, amit meg kell tenni, nem összehasonlítható azzal, amit egy elektromos autó volánjánál érez az ember, egy teljesen más vezetési élmény. És ahogy halad előre az idő, ugye folyamatosan fognak ledülni azok a korlátok, amik most visszatartják az embereket attól, hogy elektromos autókat vásároljanak. Itt beszéltünk technológiai ugrásról, fejlődésről, hatótávolsággal kapcsolatos aggodalmak megszűnéséről, bővülő infrastruktúráról. Mind-mind olyan dolgok, amik előbb-utóbb el fogják azt hozni, hogy az emberek nem akarnak majd beülni egy belső égésű autóba, és sokkal inkább szeretnének ők is majd elektromos autóra váltani.
Amikor egyébként az nagyon érdekel, hogy amikor elektromobilitásról, meg erről a piacról beszélgetünk, akkor itt konkrétan csak az autókról van szó, vagy mondjuk például már a motorok, azok tartanak ott, hogy hiszen azt tudom, hogy már Magyarországon is lehet kapni olyan motort, ami elektromos meghajtással működik, motorkerékpárt, de hogy ezeket bele lehet már számolni? Van olyan fajsúlya ennek a szegmensnek például? Vagy nem tudom, van még egyéb más jármű? Gondolom a kerékpárokat azért ebben nem számoljuk bele.
Tehát, hogyha elektromobilitásról beszélünk, akkor azért nagyon tárfoglalmába beletartozik az elektromos autó, az elektromos busz, az elektromos motorkerékpár, amit te is említett, és nyilván ezeknek nagyon nagy piacon is, itt is komoly bővülés várható a következő években, és nyilván itt egy-egy régiónak, egy-egy országnak a stratégiája meghatározó abban, hogy ez hogyan fog alakulni az előttünk álló években, évtizedekben. Nyilván, hogyha nézzük az elektromobilitást, akkor abba beletartozik a töltő infrastruktúra fejlesztése is, tehát ahhoz, hogy tudjunk közlekedni, ahhoz nyilván szükség van energiára, és ezt vételezni kell. Tehát ez a tárfogalom nagyon sok mindent magába foglal, és nyilván más eszközöket, más mobilitás szolgáló járműveket is ide kell sorolnunk, illetve elmondható, hogy ezeknek a piac is érdemben fog bővülni a következő időszakban.
Azt értem, hogy a számok azt mutatják, hogy darabszám tekintetében is nagyon komoly bővülés volt itt elsősorban a tavalyi évben, de egy kicsit menjünk már bele a részletekbe, és próbáljuk megnézni azt, hogy minek is köszönhető az, hogy most hirtelen ilyen sokan kezdtek el elektromos autót venni. Például kérdezem azt, hogy mondjuk a vírusválság hatása, az megmutatkozik ebben? Tehát ez van ilyen okokozati összefüggés?
Hogy én felállítok magamban egy sorrendet, illetve az én gondolataim szerint az elektromos autók minél gyorsabb elterjedését nézem, és próbálom rangsorolni, mik azok a tényezők, amik ehhez elvezettek, illetve amik ezt elősegítik, akkor nálam a number van hely, az a verseny, illetve az iparági nyomás. Tehát, hogyha nézzük, iszonyatosan nagy nyomást gyakorol hosszú évek óta az iparágra a Tesla. Illetve, hogyha iparági nyomást nézünk, akkor látni kell, hogy a Tesla mellett ott van Kína is, akinek nagyon komoly törekvései vannak most már az autózás területén is, szeretnének a világvezető hatalmává válni, és itt nem csak az autógyártásra kell gondolni, hanem a teljes autóiparra, ugye a beszállító láncban is szeretnének minél dominánsabb szerepet betölteni. És nyilván erre reagálnak a többi gyártók is, erre reagál a többi gyártó is, a többi ország is. Említhetjük Németországot, ugye vezető autóipari nagyhatalmat, hogy az elmúlt évtizedekben domináns volt ezen a területen. Említhetjük a japán gyártókat, az amerikai gyártókat. Nyilván az ő érdekük az, hogy ezt a hatalmas nyomást próbálják ellensúlyozni, illetve ők is nagyon nagy erővel fejlesztenek annak érdekében, hogy versenyképes, piacképes modelleket tudjanak ugye letenni az asztalra. Hogyha megyek tovább, akkor szerintem a másik nagyon fontos tényező, ez a szigorodó szabályozói környezet. Kiemelt ugye Európában, az Európai Unióban, ez is egy nagyon komoly trigger, ez is nyomja előre az autógyártókat abba az irányba, hogy ugye az értékesítési flottájukon belül minden nagyobb részarányt képviseljenek tisztán elektromos autók a jövőben. És ugye ami nagyon fontos, még az a nagyvonalú állami támogatások. Hogyha nézzük a világot, akkor elmondhatod, hogy Európában például az egyes országok, legyen szó mondjuk Romániáról, Horvátországról, Németországról, Lengyelországról, Szlovákiáról, Szlovéniáról vagy éppen Magyarországról, tényleg nagyon komoly támogatásokat adtak, illetve adnak most is az elektromos autók megvételéhez, és ez is egy olyan eszköz, amivel elősegítik azt, hogy egyre nagyobb számban forduljanak elő ugye az autógyártók értékesítési flottájában. Ami nagyon fontos, hogy ez a kutatás és fejlesztés költött 10 milliárd eurók, dollár, milliárdok, ugye egyre hatékonyabb technológiák jelennek meg, egyre jobb az akkumulátornak a hatásfoka, ugye egyre jobb a hajtáslánc, ami az autókban működik, és nyilván ezzel meg tudnak nyerni maguknak nagyon sok vásárlót, hiszen most már nem arról beszélünk, hogy mondjuk van egy autó, ami 100-150 kilométert el tud menni valós felhasználás között, itt a valós felhasználás során, hanem 200-250-300 kilométeres hatótávolságú autókról beszélünk, és ez ugye a mainstream, és persze megtalálható ezen a palettán a csúcs is, tehát a 400-550 kilométeres valós hatótávok is, és nyilván ahhoz, hogy az elektromos autók elterjedjenek, és minél nagyobb számban előforduljanak a világban, nagyon nagy szerepe van ugye a technológiai ugrásnak, és egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy a következő években itt egy nagyon komoly előrelépés lesz, tehát hogy az akkumulátor fejlesztésnek köszönhetően, ugye nő az akkumulátor energia sűrűsége, nyilván gyorsabb töltést tesz majd lehetővé, illetve sokkal nagyobb hatótávolságot biztosít majd ezeknek a járműveknek, ami szintén azt fogja elősegíteni, hogy a fogyasztók, a felhasználók minél inkább az elektromos autók irányába mozduljanak el. Illetve ugye fontos még a töltő infrastruktúra is, tehát nyilván az, hogy A pontból eljussunk B pontba, ahol szükségünk van energiára, ugye az egyik legnépszerűbb módja ennek az otthoni töltés, de ugyanilyen fontos a nyilvános töltőpontok telepítése is, illetve fontos azt is látni, hogy nagyon sok tisztán elektromos modell érkezik ugye a következő években a piacra, illetve plug-in hibrid autók is érkeznek, tehát következő 2-3 évben durván 250 új akkumulátoros jármű jelenik majd meg a piacon, és nyilván ezeknek nagyon nagy energiaigénye van, illetve ugye még inkább előre tekintünk, akkor azt mondják egyes feltételezések, hogy 2030-ban már 130 millió elektromos autó fog a világ útjain ugye megjelenni, és nyilván ezeknek óriási energiaigénye van, és ahhoz, hogy ezt ki tudjuk szolgálni, az egy nagyon komoly töltő infrastruktúra szükséges. Tehát, hogyha nézzük azt az investációt, ami előttünk van, illetve az iparág előtt van, durván olyan 110-180 milliárd dolláros beruházásról beszélhetünk, És egy nagyon érdekes adat, ugye, hogyha nézzük csak az Európai Unió és az Egyesült Királyságnak ugye az igényét, akkor durván egy 28-35 millió darab töltőpontról beszélhetünk. Ez nyilván nem mind nyilvános töltő, itt nagy szerepe lesz az otthoni töltésnek, illetve a vállalatok által biztosított töltőpontoknak, de ez egy nagyon komoly szám, illetve hogyha nézzük meg át az energiaigényt, akkor durván egy olyan 130-195 terawatt órányi energiáról beszélhetünk éves szinten.
Jó, itt egyből én nagyon sok mindenre rá is csatlakoznék, ami most ezzel kapcsolatban, amiket mondtál. Például itt a versennyel kapcsolatban azt egyre gyakrabban halljuk, hogy hagyományos autógyártók mellett tech cégek például, a világ vezető technológiai vállalata is beléptek erre a piacra. Például én úgy emlékszem, hogy az elmúlt hetek egyik izgalmas bejelentése volt, hogy a Sony egy magyar fejlesztővel dolgozik együtt az elektromos autóján, de hogy mennyire reális az a kép, hogy mondjuk 10-15 év múlva olyan autók szaladgáljanak a budapesti utakon, amire az Opel és a Ford mellett és a nem tudom, a Mercedes mellett az van ráírva, hogy Apple, vagy egy almás logó lesz az elején, vagy a Sony nevével megy ki egy autó. Ezek mennyire reálisak, és egyébként mondjuk mennyire érzed azt a piacon, hogy van egyfajta nyomás így a tech cégeken, hogy már pedig nekik be kell ebbe lépniük, vagy be kell erre a piacra lépniük, és meg kell mutatniuk, hogy ők a telefonok és a laptopok mellett autókat is össze tudnak rakni. És egyébként össze tudnak rakni autókat? Akkor kérdezem, hogy ez egy reális kép?
Tehát, hogyha nézzük, ugye nagyon sok témát érintettél, most Marci, nagyon sok kérdést vetettél föl. Én egyen hátré lépnék, tehát látni kell azt, hogy a tech cégek ugye azért jönnek be a piacra, mert érzik a koncot, érzik a lehetőséget, hogy őrült pénzeket tudnak keresni. Ugye ez az is kell, hogy egy elektromos autó műszaki felépítése, az merőben eltér egy belső égési motorral szerelt autótól, és gyakorlatilag az a versenykorlát, amit maga ugye a belső égési motor jelentett évtizedekig, az leomlik. Tehát az, hogy valaki bemegy és megveszi a beszállítótól az elektromotort, megveszi a hajtásnál a különböző elemeit, és ő szépen beépíti a saját rendszerét, a saját IT megoldásait, szoftvereit, az teljesen liberalizálja gyakorlatilag az autógyártást az előttünk álló években, évtizedekben, és ezt érezték meg a tech cégek is, és ezért igyekeznek ugye gyakorlatilag az elektromos autónak köszönhetően az autópiacra, és ezt használ neki például az általad említett Sony is, ugye itt a Vision X volt ugye, amiben megjelentek a CES-en, tehát gyakorlatilag ez is egy példája annak, hogy a tech cégek azok szeretnének ugye bejönni az autóiparba és az autópiacon megjelenni. Ugye arra a kérdésre válaszolni, hogy könnyű autót gyártani, baromi nehéz autót gyártani, tehát ez egy iszonyat hosszú folyamat, és ezért is van az, hogy a tech cégek azok szeretnének már most kollaborálni ugye az autógyártók. Ugye nagyon sok autógyártó szövetkezik a technológiai vállalatokkal és fordítva is. Például egy másik nagyon népszerű példa ugye az Apple, tehát évek óta van titkos projektjük, amiről ugye folyamatosan szivárognak hírek, hogy szeretnének egy saját önvezető, tiszta elektromos hajtású autóval megjelenni a piacon, és most az elmúlt hetekben, hónapokban ugye több céggel is összehozták őket, hírbe hozták őket. Ilyen volt például ugye a Canoo, illetve a Hyundai, ugye az egyik egy startup, a másik meg egy kiforrott technológiával rendelkező világ egyik vezető élvonalbeli autógyártója, és mind a kettőnél arról van az, hogy közösen gyártanának adatot. Nyilván Hyundai esetében arról beszélhetünk, hogy ott megvan a gyártási infrastruktúra, ott megvan az, hogy ők tudnak kvázi hardware gyártani, tudnak autót gyártani, és az Apple meg szépen beletenni az ő hajtásláncát, az új aksi technológiáját, vagy éppen azokat a szoftveres megoldásokat, rendszereket, amit ők házon belül fejleszt. És itt egy nagyon érdekes dolog van, tehát nagyon furcsán fogunk hangzani, nekem határozottan az a vélemény, hogy nem akar már senki autót gyártani a világon. Tehát a régi idők ugye elmúltak, és maga az autógyártás az borzasztóan költséges dolog, és iszonyatosan nagy fix költséget jelent a gyártóknak. Van egy nagyon alacsony marzs, amit a hagyományos autógyártó ugye el tud érni, és ezzel szemben a technológiai cégek őrült profitokra tudnak szerteni. És egyébként ezt érezte meg a Tesla, tehát azzal, hogy ő hardware gyárt és beleteszi a saját szoftverét, illetve nem beszállítókra támaszkodik, hanem ugye házon belül megoldja a hajtásláncot, az akkumulátort, az önvezető rendszerét, chipet fejleszt, tehát ezzel pont a nagy marzsú részeket tudja megfogni saját magának, ezzel tud brutális profitot termelni. És egyébként ez az a profit, amit ugye szeretnének megfogni, illetve szeretnének kiaknázni új eszközök, kvázi az, hogy bejön a tech cég és autót akar gyártani valakivel közösen, vagy például egymagában, azzal egy új eszközt akar gyakorlatilag piacon tartani, a piacon egy új eszközzel akar megjelenni, aminek köszönhetően nyilván az ő termék portfóliója az bővülni fog. Egyébként visszatérve ugye a Sonyra és a Vision S-re, tehát ott ugye a magyar cég az AI Motive, a Kishonti László által alapított cég, ami több területen is mozog, tehát egyik például ugye a kamera általi látás, illetve nagyon komoly chip fejlesztést is végeznek, és ezt akarja ugye a Sony integrálni az ő saját autójába majd. És gyakorlatilag ezzel a liberalizációval megteremtődik annak a lehetősége, hogy az autógyártók mellett nagyon sok másik iparágnak a szereplő is megjelenjen az autópiacon, és ugye ez is egy nagyon komoly trigger, tehát itt is egy nagyon komoly nyomásról beszélhetünk, ami nyilván arra sarkalja az egyes autógyártókat, hogy ők megvédjék a saját pozíciójukat a piacon, és nyilván ezért szeretnének ők is fejleszteni, tehát mennek tovább ezen az úton, hogy megpróbálják megvédeni azokat a piacokat, amit az elmúlt évtizedekben nyilván kialakítottak és kiharcoltak maguknak.
De akkor én azt jól értem, hogy, hogy mondjuk az a különbség egy Tesla és mondjuk egy potenciális Sony autó között, hogy a Tesla a lehető legtöbb alkatrészt és a lehető legtöbb technológiát ő magának gyártja, magának fejleszti ki, míg mondjuk a Sony csak egy bizonyos részét fejleszti ki maga, és egyébként a többit pedig összevásárolja szerte a világban?
Igen, illetve úgy, ami borzasztó nagy különbség és előny a Tesla számára most már, más tech cégekhez képest, mert véleményem szerint mondhatja nyugodtan, hogy a Tesla egy technológiai vállalat, nemrég egy hagyományos autógyártó, hogy megtanult autót gyártani az elmúlt tizen pár évben. Tehát az szerintem egy óriási fegyvertény, hogy most már nem csak, hogy megtanult autót gyártani, hanem gyakorlatilag az, hogy ő hogy felépít egy autógyárat, az példaértékű. Olyan rövid idő alatt tudna felépíteni egy gyártóüzemet, mint senki más a világon.
Uh-huh. Hát akkor jól értem, akkor az ő zajos mondjuk részvénypiaci sikereik mögött is ez állhat, hogy ezt felismerték a befektetők egyébként, meg a kis részvényesek is felismerték, hogy ők most már tudtak egy vagy két vagy három szintet lépni?
Tehát hogyha nézzük a Tesla árfolyamát, illetve a zajos sikert, ugye az elmúlt hónapokban brutális emelkedés zajlott le a Tesla piacán, ott azt én külön választanám. Tehát inkább úgy mondanám, hogy most éred be az a rengeteg munka és erőfeszítés, hogy mondjuk az elmúlt 8-9-10 éve belerakott Elon Musk, illetve a Tesla az elektromos autózásba.
Egyébként azt nézhetjük így, hogyha a globális piacot nézzük, meg a globális gyártást nézzük, akkor országokra vagy nemzetekre lebontva tudjuk egyáltalán értelmezni még 2021-ben az autógyártást? Tehát van még olyan, hogy a klasszikus német autóipar az milyen erős volt, mert olyan minőséget tudott az elmúlt 60 évben, vagy még régebb óta produkálni. Ez még létezik egyébként? Gondolok itt arra, hogy a globális ellátási láncok már annyira körbehálózzák a földet ezen a piacon, és vannak még itt nagy autógyártó nemzetek, vagy lesznek új nagy autógyártó nemzetek?
Szerintem abszolút mondhatjuk azt, hogy vannak nagy autógyártó nemzetek, illetve én azt gondolom, hogy lesznek is, tehát nyilván van egy mellékszála ennek, tehát van egyfajta konszolidáció piacon, nyilván hatékonyabb gyártás, működés, költségtakarékosság miatt összeállnak nagy autóipari cégek, viszont azt gondolom, hogy szét lehet majd választani a jövőben is az, hogy mondjuk vannak nemzet államok, akik ugye élen járnak az autógyártásban. Tehát itt egyébként érdekes dolog, mert nagyon sok ország próbál befolyni ugye más országnak az autóiparában, például részvényvásárláson keresztül, részesedésvásárlásokon keresztül. Tehát, hogy nézzük az egyes országok szintjén az autóipart, akkor én azt gondolom, hogy Németországnak a szerepe, az nyilván megmarad, nyilván erős, mert megtesznek mindent azért, hogy ez ne változzon így a jövőben. Itt fontos elmondani egyébként, hogy Németországban egy nagyon nagy váltás történt 2020-ban. Látni kell, hogy 2020 előtt is voltak ugye törekvések, céges szinten, állami szinten voltak nagyon komoly célkitűzések. Angela Merkelnek volt a legendás, egy évtizeden belül 1 millió elektromos autót akart látni Németországnak az útjain. Ezt ugye 2009-ben mondta, ugye mára tudjuk, hogy ebből nem valósult meg semmi. 2017-ben egyébként visszakozott is. Már ő is érezte, hogy ez nem egy reális elérhető cél. Ehhez képest ugye 2020 egy jelentős előrelépést hozott, Tehát, hogyha nézzük a németországi elektromos autó eladásokat, akkor elmondható, hogy 2020-ban a közel 200 000 darab értékesített tisztán elektromos meghajtású jármű, az több volt, mint az előző 10 évben összesen értékesített elektromos autó az országban. Nyilván itt kellett egy sokkal erősebb szándék is, tehát látni kell, hogy a vezető német autógyártó a Volkswagen, az teljes erőbedobással elmozdult most már az elektromos autózás, önvezető autózás digitalizáció irányába. Ez azt jelenti egyébként, hogy a következő néhány évben most már nem 60-72 milliárd euró, ez borzasztó összeg, 72 milliárd eurót szeretnének elkölteni ezen a területen, rengeteg új modellel jönnének ki, fejlesztéseket hajtanak végre, és nyilván, hogyha a vezető gyártó ugye megadja ezt az irányt, akkor az egy komoly jelzés a politikának is. Tehát nem véletlen az, hogy Merkelnek a kormánya plusz támogatásokat adott az elektromos autó vásárlásához, tehát most már összesen 9000 eurót lehet kapni egy elektromos autó megvételéhez Németországban, és ugye ezt a fajta támogatást ki is bővítették most már 2025-ig. Nagyon fontos az is, hogy a németek most már támogatják iparszinten is ugye az elektromos autózást, illetve az arra való átállást. Tehát itt elsősorban a közepes méretű vállalkozásoknak igyekeznek ugye állami támogatásokat adni, és ugye ez mind azt a célt szolgálja, hogy erősítsék Németországnak az autóiparát. Mert azt látni kell, hogy baromi fontos, hogy hogyan szerepel ugye az autógyártás egy olyan országban, a GDP-nek durván az 5%-át adja, illetve ahol közvetlenül 880 ezer ember dolgozik, és nyilván hatalmas az exporton belül is aránya az autóiparnak. Tehát Németországnak elemi érdeke az, hogy védje a saját globális pozícióját ugye az autóiparon belül, és nyilván erre akar följönni Kína, tehát ő meg egy másik törekvés, ugye a kínai vezetésnek a világuralmi törekvése az autóiparon belül is. Őrült pénzeket öltek ugye az elektromos autózásban, a különböző beszállítóknak ugye a fejlesztésében, legyen szó akár még chipgyártásról, egyébként őrült fontos náluk ugye a képzés is. Tehát, hogyha nézzük Kínát, akkor elmondható, hogy több százezer mérnök jön ki az egyetemekről éves szinten. Illetve, hogyha chipgyártásról beszélünk, akkor elmondhatjuk, hogy több száz startup fejleszt chipet Kínában. És ez néhány dolog, ott vannak még ugye az akkumulátor fejlesztések, a gyártók, ugye maga a kínai autógyártás is egyre több startup, illetve kínai cég gyárt ugye elektromos autót. És ugye beszélnünk kell még Amerikáról is, ugye most a Joe Biden adminisztráció, ugye ez kitűzött maga elé egy teljesen új célt, tehát egy zöld ipari forradalmat akar megvalósítani, aminek ugye a zászló vívét, ugye az egyik ilyen fő célkitűzése az az, hogy nyilván nagyon szeretnék megerősíteni az amerikai autóipart is, és szeretnének ők élen járni az elektromos autógyártásban, mert egyébként van is esélyük, tehát hogyha most nézzük ugye a teljes palettát, akkor ugye elmondható, hogy az elektromos autógyártásnak a csúcsa az a Tesla.
A szempontból mondjuk Magyarország, mert azért te is többször írtál már arról, hogy a Magyarországon működő nagy autógyárakban most már azért komoly elektromos, hát ha jól tudom, akkor teljes autókat is összeraknak, de hogy motorokat is gyártanak. Jól fogalmaztam?
Teljesen jó ugye a megfogalmazás, tehát nyilván Magyarország is szeretne ezen a területen megerősödni, illetve nekünk is ugye az a célunk, az érdekünk, hogy a jövő mobilitását szolgáljuk ki. Tehát, hogyha nézzük, nincs ugye saját autógyártásunk, ami nem is baj. Tehát én azt gondolom, hogyha nekünk saját irányba kell elmennünk, és nézzük a jövőt, akkor nekünk az oktatásba kell iszonyat pénzeket belőni, illetve azokba a területekbe, ami a jövő autóiparához kapcsolódik. De hogyha nézzük a most meglévő kapacitásainkat, akkor nyilván Magyarországra rengeteg olyan beruházás áramlott be az elmúlt években, ami ugye az elektromobilitás, az elektromos autózáshoz, az akkumulátorhoz kapcsolódik, illetve ugye a legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy ugye van, illetve lesz most már saját elektromos autógyártás is, abban az értelemben saját, hogy Magyarországon fog ugye tisztán elektromos autót gyártani a Mercedes-Benz, illetve hogy a BMW AG részéről is van egy ígéret arra, hogy a Debrecenbe tervezett gyárban a legújabb elektromos platformukra építve ugye elektromos autók készülnek majd, illetve ugye amit említettél még, az elektromotorgyártás, tehát Győrben nem csak gyártás van, tehát nem csak összeszerelés, hanem olyan komoly kutatásfejlesztés is, ami ugye az elektromotorokhoz kapcsolódik. Nyilván ez az érdeke a győri gyárnak is, mert Magyarországnak is, mert hogyha nézzük, akkor az ugye a legnagyobb motorgyár a világon az Győrben üzemel, és nyilván a jövő mobilitását akkor tudjuk kiszolgálni, hogy ez a gyár akkor lesz életképes hosszú távon, hogyha ahhoz be tud kapcsolódni, és nyilván ennek az egyik fontos része, hogy a belső égési motorok, ami az idők előre haladtával, az évek előre haladtával, ugye egyre kevesebbet fognak gyártani, helyettesíthetők legyenek elektromotorokkal. Ha nézzük csak az elmúlt két év gyártását, akkor most már a hazai üzem teljes gyártásán belül durván 5%-os súlya ugye az elektromotorok szerepeltek. De ugye ez egy kétélű dolog, tehát azt látni kell, hogy egy hagyományos dízel vagy benzines motor az egy sokkal összetettebb, sokkal értékesebb eszköz, egy sokkal értékesebb alkatrész, mint mondjuk egy egyszerűbb elektromotor. Tehát ugye erre is figyelni kell, hogy az egyensúly azért megmaradjon, illetve nyilván ezt célszolgálja, hogy erősítik itt a hazai autógyártás az Audi részéről. Ugye, hogyha nézzük a modellpalettát, akkor most már nagyon kívánatos autó, ugye a Q3, Q3 Sportback érkezett hozzánk, tehát SUV szegmensben versenyez, ami nyilván most a legnépszerűbb, legfelkapottabb szegmens, tehát ez is egy szerencs ugye a hazai üzem szempontjából, de egyébként érdemes más beszállítókról is ugye beszélni, ugye korábban már említettem például az akkumulátorgyártást, vannak olyan cégek, például nagyon sok kutatásfejlesztés valósul, meg Magyarországon beszélhetünk, mondjuk a ThyssenKruppról beszélhetünk, mondjuk ugye a Continentalról beszélhetünk, mondjuk a Boschról. Nyilván ezek olyan cégek, vagy mondjuk egy Jaguar Land Rover, akik szintén így a jövő mobilitásához kapcsolódnak be, és szerencsére ezeknek a cégeknek a száma növekszik, illetve ugye, hogy hallhattuk, a mostani tárgyalások is ugye abban az irányba mutatnak, hogy nagyon sok új cég, új beruházás érkezzen az elektromobilitás területén a Magyarországon.
Azt egyébként te mennyire látod, hogy a nagy autógyárak amellett, hogy ugye iszonyatos energiákat tesznek az elektromos motorok és járművek fejlesztésébe, például a klasszikus dízeles benzines autókat mennyire fejlesztik még, vagy mondjuk azon a területen a kutatásfejlesztés és a gyártás mennyire használja például azokat a legújabb technológiákat, amiket fejlesztenek, mennyire hangsúlyos még egy nagy gyártónál a benzines, dízeles autók gyártása, egyáltalán aki most a jövőben vásárol mondjuk ilyen autót, ő mennyire fogja megkapni azt a csúcs technológiát, amit mondjuk 2021-ben el tud várni? Ő mennyire fogja megkapni azt a technológiát, amit 2021-ben elvárhat egy autótól?
Két részre bontanám, az egyik ugye most már nyilván a legújabb standardeknek megfelelő motorok készülnek, nyilván ezeknek ugye a hatásfoka az nagyon jó, nagyon kihegyezett motorokról beszélünk, és a környezeti terhelése is nyilván sokkal alacsonyabb, mint az elődöké, illetve kérdés első felére pedig az a válasz, hogy mindenki tolja le magáról most már a belső égésű motorokat. Nyilván nem akar senki pénzt investálni egy olyan technológiába, aminek a jövője az korlátos. Tehát látjuk, hogy melyik az az időszak, illetve mikorra lehet vége gyakorlatilag a különböző belső égésű motoroknak az értékesítésének. Tehát nagyon sok ország tűz most már ki céldátumokat arra vonatkozóan, amikor betiltják azt, hogy mostantól lehessen nekik az új autó értékesítésén belül bárkinek eladni, ugye belső égésű motort, legyen az benzin, legyen az dízel, és vannak olyan gyártók, ugye PSA csoport, amely mondja, hogy most már nem szeretne ugye ebbe investálni, nem akar most már pénzt tölni ebbe a technológiába, és mindenki ugye fokozatosan áll át arra, hogy vagy egy hibrid hajtáslánccal, vagy pedig egy elektromos hajtáslánccal jöjjön ki, illetve jelenjen meg a piacon, illetve ugye ami nagyon fontos, hogy a platformoknak a szerepe, tehát most már mindenki az autógyártásban arra törekszik, hogy lehetőleg legyen saját padlólemeze, ami egy kifejezetten az elektromos autóknak a gyártásához, előállításához kapcsolódik, vagy hogyha ezt nem tudja megoldani házon belül, mert olyan őrült költségeket jelent ez egyébként eurómilliárdokat, akkor pedig kollaborál más cégekkel. Tehát hogy látjuk például, hogy a Ford a Volkswagennel közösen valósít meg ugye platformfejlesztést, illetve ugye a Ford az a Volkswagennek a MEB platformját szeretném majd használni a jövőben, és ezért együttműködési megállapodás szövetséget kötnek. Ez egy nagyon fontos része ugye a mostani autóiparnak. Tehát látszik az is tisztán, hogy kik azok a cégek, akik elmaradtak ezen a területen. Például ugye a Daimlernek véleményem szerint elmaradása van az elektromos autózásban, és hogyha megnézzük, hogy például most jött ki a Mercedes-Benz a legújabb elektromos autójával, ugye itt megjelent az EQA, ugye az EQA modellel, ami gyakorlatilag a GLA-nak, egy kompakt SUV-nek az elektromos testvére, ugyanaz az MFE2-es platformra épült, akkor itt el kell mondani, hogy ez még egy hagyományos platform. Tehát ez nagyon fontos példa, ugye, hogyha egy hagyományos platformot használ egy gyártó, akkor arról beszélünk, hogy az akkumulátornak az elhelyezése az nem praktikus. Tehát, hogyha nézzük, akkor még be fog lúgni az utastérbe, a csomagtérbe, nyilván rontja a komfortérzetet adott esetben, tehát próbálják úgy elhelyezni, hogy attól még nagyon jó minőségi érzetünk legyen, nagyon jól érezzük minket az autóba, de akkor is például a mostani EQA modellben ugye egy 345 literes csomagtartóról beszélgethetünk, miközben mondjuk egy MEB platformos, ugye a Volkswagennek az elektromos autókhoz gyártott platformja esetében, például ott van az ID.4, ami ki fog jönni, ott például egy 545 literes csomagtartó lesz csak azért, mert egy sokkal modernebb, a legújabb technológia szerint gyártott platformra fog épülni az autó.
Hát akkor érdekes időknek nézzünk elébe, de egy kicsit nézzünk már egy ilyen minimál prognózis, ugye most itt vagyunk 21 év elején. Egyrészt kíváncsi lennék arra, hogy mit gondolsz, hogy mondjuk az idei évben mi az, ami még történhet, és mondjuk olyan szintű dolog lesz, ami az egész piacra hatással lehet. És hát mondjuk, hogyha egy ilyen évtizedes kilátást tudom, nyilván nagyon nehéz jósolni, és nagyon nehéz tippelni azzal, hogy mi fog itt történni, meg persze fogalmunk sincs, hogy fognak átalakulni a piacok hosszú távon, de hogy ezek a vágyott számok, amiket több ország is, ahogy te is említetted, kitűzött maga elé, hogy elektromos járművek közlekedjenek minél nagyobb számban, nagyobb arányban az utakon, ezek vajon tényleg reálisak-e, átállhat-e a világ autógyártása szinte kizárólag csak erre a technológiára, milyen jövőkép áll most itt a gyártás és az elektromobilitás előtt.
Nézzük ugye a rövid távot, ugye nagyon sok modellnek, illetve azoknak köszönhetően, amit felsoroltunk itt az elmúlt pár percben, robbanásszerű lesz ugye az elektromos autónak a terjedése, hogyha nézzük csak a következő évet, akkor például Európában durván a 37%-os növekedés várható az eladások tekintetében, és ennek köszönhetően egyébként erősödni fog ugye az Európai Uniónak a szerepe, hogy a globális értékesítésen belül, ugye most nagyon Kína az, aki dominál ezen a területen, de most elkezd följönni az Európai Unió, illetve ugye Brüsszelnek a célkitűzését is látni kell. Most a legújabb terv az, hogy a következő 10 évben, tehát 2030-ig legalább 30 millió kibocsátásmentes jármű kerüljön az utakra. Nyilván ez meg akarják teremteni a szükséges töltőinfrastruktúrát is, illetve hogyha nézzük a különböző modelleket, akkor ugye az látszik, hogy a következő években, következő egy évtizedben nagyon nagy mértékben tud nőni ugye az elektromos autók részaránya, és egyébként itt lehetnek korlátok is, tehát régóta vannak olyan pletykák a piacon, régóta hallani iparági szakértőket arról beszélni, hogy van az elektromos autógyártásnak most egy szűk keresztmetszete, egész egyszerűen a beszállítói lánc, a gyártók még nem biztos, hogy felkészültek arra a nagy mennyiségű elektromos autóra, amit le kéne gyártani a következő években. Nem biztos, hogy eljutott oda már a világ autógyártása, hogy tudja menedzselni azt az igényt, azt a megnövekedett igényt, amit mondjuk így a vásárlók támaszthatnak a következő években.
Jó, hát akkor szerintem izgalmas idők előtt állunk, az biztos, és hát talán maradhatunk annyiban, és azt megígérhetjük a hallgatóinak, olvasóinak is, hogyha lesznek ezzel kapcsolatban friss fejlemények, akár a hazai piacról, vagy a hazai gyártásról, akkor szerintem leülünk majd egy újabb podcastra, és beszélgetünk erről. Szadnányi Leventének, a portfólió elemzőjének köszönöm szépen a beszélgetést, és a hallgatóinknak pedig köszönöm azt, hogy figyeltek ránk. Azt szeretném kérni, hogy kövessetek be minket mindenféle hullámhosszon, fönn vagyunk a Spotify-on, az Apple Music-on és a SoundCloud-on is, és minél többen követtek be minket, annál több emberhez tudunk eljutni, és hamarosan persze újabb podcasttel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!